Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, az Arena stúdiójában pedig Balázs Péter, egyetemi tanár, volt külügyminiszter és korábbi uniós biztos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Beszélünk rövidesen a baloldal jövőjéről, valamint miután német nagykövet is volt, kíváncsi vagyok a berlini kormány talanság értékelésére is, beszélünk majd a műsorban erről is, de mindezek előtt a héten zászlót bontott a Válaszunk 2018 nevezetű csoport, amelynek ön szintén tagja, és mondhatni vezetője is talán, ugye?
Igen.
Ki volt ennek a kezdeményezésnek a szülőatya vagy szülőanyja?
Nehéz lenne megmondani, beszélgetések sorozatából alakult ki, elkezdtünk hárman, négyen, öten többen beszélgetni, picit változott is az összetétel, voltak, akik később csatlakoztak, voltak, akik leváltak róla, és decemberre összeállt egy 11 fős csoport a legkülönbözőbb politikai hátterekkel.
De kik beszélgettek, hogyan kell ezt elképzelni? Tehát önnél volt egy buli, és akkor ott meghívott vendégeket, és akkor ők ezt kitalálták?
Nem, hanem különböző események vannak, én rengeteg konferencián tartok előadást, hallgatok meg másokat, különböző eseményeken találkozunk, és az ország dolgáról beszélgettünk egymásra, és ebből kristályosodott ki egy olyan volt kormánytagokból álló csoport, ahol a végén már nagyon tudatosan állítottuk össze, hogy sokféle politikai háttérrel, sokféle kormányban viseltünk szerepet, és egyetértettünk abban, hogy egy közös felhívással kellene fordulni a választópolgárokhoz elsősorban, és meg kéne mutatni, hogy olyan helyzetben van most a világ, és benne Magyarország, hogy lehetséges és szükséges egy nagyon széleskörű összefogás. És ezt a széleskörű összefogást vállaltuk fel névvel és arccal, 11-en, talán lett volna több vállalkozó is, azt merem mondani.
Kiket hívtak ebbe a csoportba, kik nem voltak benne eredetileg?
Olyan különösebben nem kellett hívni, hanem kicsit olyan, mint a Hét mesterlövés című filmben, hogy elindulnak ketten, hárman, és utána jönnek a többiek, tehát amikor meghallották ezt a kezdeményezést, akkor azt mondták, hogy hát ebbe én is szívesen.
Mi volt a hívószó?
Részt vennék. A hívószó a kormányváltás volt.
Önök akarnak kormányt váltani, talán 11-en?
Mi azt szeretnénk, ha választók váltanának kormányt, és mi ennek a szükségességére hívjuk fel a figyelmet, szorító a nemzetközi helyzet, szorítóak a külső körülmények, és elkopott a mostani kormány. Egyre jobban elkanyarodik attól a vonaltól, amely Magyarország felemelkedése felé vinne, és ez az a pont, ahol jobb és baloldali tapasztalt, kormányviselt emberek egyetértenek.
Önök pártá is akarnak alakulni?
Nem.
Mit akarnak akkor pontosan?
Azt szeretnénk, hogyha a pártok egy kicsit fölgyorsulnának, meghallanák a társadalom hívó szavát, mert ma valahogy úgy tűnik, hogy a politikai pártok valamivel kevesebbet szállítanak, mint amit a választók elvárnának. Ennek az egyik lenyomata, tükre az, hogy nagyon sok a határozatlan, bizonytalan, nem nyilatkozó ember a közvéleménykutatásokon. Tehát, ha összeadjuk a támogatókat és a nem nyilatkozókat, nagyon furcsa kép alakul ki. Más országokban ennél jobb arányok szoktak mutatkozni. Továbbá túl sok a párt. Ez persze részben politikai manipulációnak is az eredménye, ezek az úgynevezett kamupártok, amelyek senkit semmit nem képviselnek, csak vannak, megzavarják a választókat, de ma is, hogyha az ember végignéz a palettán, körülbelül egy tucat pártot helyből most itt ketten föl tudnánk sorolni, akik napi hírekben szerepelnek. Ezek a nem kamupártok, hanem ezek azok, akiknek vannak politikusaik, vannak médiaképes személyiségeik, vannak üzeneteik, és sokszor az üzenetek minősége nem is múlik a pártok nagyságán, majdhogy nem úgy tűnik, hogy minél kisebb egy párt, annál gondosabban fogalmazza meg az üzeneteit, és annál jobb programot igyekszik kidolgozni. De itt belép először is az 5%-os parlamentbe jutási küszöb, ami kegyetlenül szelektál. Tehát ma január elején azok a pártok, amelyek nem járnak az 5% közelébe a különböző méréseken, elgondolkodhatnak azon, hogy mit akarnak tulajdonképpen, és már láttunk néhány lépést, hogy fölkéreckednek a nagyok szekerére, mert különben félre sodródnak, kiesnek.
De azért van jó pár olyan ellenzéki párt, amelyek a mérések alapján meghaladják az 5%-ot, és ezeknek általában programjuk is van. Sőt, olyan párt is van, vagy mozgalom, ami 1-2%-onál is mégis van programja. Miben különbözik, vagy miben mást, miben adnak önök mást ehhez, ezekkel, vagy hozzájuk képest?
No, mi azt szeretnénk először is, hogyha kicsit tisztulna a kép. Tudnék, a választó nem tud 12 programot végigolvasni, nem is fog, és nehezen tudna 6-8-10 jelölt közül választani. Ugye a vége felé azért tisztulni szokott, most ez a folyamat megkezdődött.
Ez mit jelent? Azt gondolja, hogy egyes pártok ne induljanak a választáson, vagy...
Indulja mindenki, mert szívük joga, és a választási törvény ezt lehetővé teszi. De az egyes körzetekben, ahol azért az emberek ismerik egymást, és ismerik a jelölteket, ott nagyon jó lenne, hogyha az ellenzéki erők számot vetnének azzal, hogy kinek van egyáltalán esélye, hogy megmérkőzzön mondjuk egy kormánypárti jelölttel, és amögé sorakoznának föl. Ez nem egy új felismerés.
Azért mondom, hogy ez egy nagyon szimpatikus elképzelés lenne, hogyha ön mondaná el ezt először, de kb. 2-3 éve mondják az ellenzéki pártok ugyanezt.
Mondogatják, csak nem csinálták. Na most elkezdték csinálni.
De ezt lehet, hogy március végén kell majd, nem?
Márciusban már nagyon itt lesz az ideje, de végül is a választónak kell ezt eldöntenie. Senki más, a pártok néha úgy beszélnek, mint hogy ők lépnének be a szavazófülkébe és vinnék zsákszámra a szavazatokat. Holott egyes szavazatokból kell fölépíteni a világot, tehát a választó elé kell tárni azt a helyzetet, hogy bizony itt X vagy Y az esélyes ellenjelölt, aki kormányváltást akar, az szavazzon arra jelöltre, és országosan pedig, hát ez benne van a felhívásunkban, hogy nagyon jót tenne az ügynek, hogyha valahol a vége felé kialakulna egy ellenzéki, ha nem is lista, de legalább egy miniszterelnök jelölt, akivel a jelenlegi miniszterelnök szóba áll és kiáll vitázni, mert itt emberemlékezet óta nem volt miniszterelnöki jelölt vita, hanem a Fidesz gyönyörűen győzött, majd újított, és közben úgy tűnik, hogy azért nem véletlen az a 4 éves választási ciklus. Én is voltam kormányban, többen is vállaltam szerepet, belefárad, belekopik az ember, azért kell pályát cserélni időnként, hogy frissüljön a politika, és menjen előre az ország.
Na most azért ellenzéki miniszterelnök jelöltből sem egy van. Tehát ott van például Vona Gábor a Jobbiktól, ott van Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje, és ott van Szél Bernadett is az LMP képviseletében. Támogatja-e, vagy támogatnak-e ezek közül bármelyiket, vagy pedig egy sajátot akarnának? Ön is ugye szóba került többször.
Korábban valóban engem is szóba hoztak, erről most nincs szó, hanem arról van szó, hogy én úgy fogalmaztam, hogy nem állunk a pártok elé, tehát ne izguljanak, nem veszük el a levegőt, nem veszük el a küzdőteret. A pártoknak van belépőjük az arénába. Mi biztatjuk őket. És nem állunk a pártok mögé, mert azzal ezt a kezdeményezést ölnénk meg, ha egy párt mellett törnénk lándzsát. Megkérdezték tőlem, hogy jó jelöltnek tartom-e Karácsony Gergelyt, azt mondtam, hogy jó, mert fiatal, mert már van politikai tapasztalata, de ugyanolyan jónak tartom Szél Bernadettet. Tehát ezt így tartjuk. Itt nem a szeméről van szó, hanem a párt irányultságáról. Tehát az egy egészen más kérdés, ez nem egy személyi kérdés, ez egy politikai kérdés.
Mi a gondjuk a Jobbikkal?
Hát nekem, mint magyar szavazópolgárnak az a gondom, hogyha a párt egészének a politikáját nézem, akkor abban vannak olyan elemek, amit egy jó érzésű, demokratikus ember nem tudna támogatni, tehát cigánygyűlölet, korábbi antiszemitizmus.
Most mondják, ezzel már szakítottak.
Idegengyűlölet. Na most ugye kérdés, ez a kutyából lesz a szalonna típusú kérdés, hogy meddig tud egy párt változni, és vajon követi-e egyrészt az aktív része, tehát a párt aktivistáknak a hálózata, és követik-e a szavazói, vagy mit akarnak. Ugye ezek nagyon nehéz dolgok. Látjuk Németországban, hogy viszonylag kis politikai különbségeken, apró programpontokon is múlik az, hogy tud vagy nem tud együtt kormányozni, együtt föllépni két párt, amelyek egyébként nagyon közel állnak egymáshoz. Én azt hiszem, hogy a Jobbik egy olyan úton haladt mostanáig, amely másfelé vezet, hát a külpolitikáját megnézzük, hogy kikkel barátkoztak, ugye Iránnal, aztán orosz kapcsolatok és egyebek. Nem tudok elképzelni olyan közös platformot, amin a demokratikus ellenzék pártjaival végül is összejönnének. Ez nem zárja ki azt, hogy látja az ember, hogy független a politikai irányultságtól, helyi problémákban, egy útépítés kérdésében például nem a politika számít, hanem a helyi érdek. És
ez önkormányzati szint.
Önkormányzati szinten.
Tehát önkormányzati szinten el tudnák képzelni az együttműködést a Jobbikkal, de képviselő választókerzetben, vagy adott esetben az országos politikában nem.
Önkormányzati szinten látunk olyat, hogy különböző politikai hátterű erők a helyi ügyekben megegyeznek. Hozzáteszem, hogy a Jobbik szavazói, hívei, vagy akik annak gondolják ma magukat, magyar állampolgárok, választópolgárok, tehát őket a legnagyobb tisztelettel kezeljük, és természetesen hozzájuk is szólunk. De a kérdésére megadtam a választ, hogy a fővonalakban, az igazán fontos stratégiai ügyekben úgy látom, hogy itt azért van egy különbség.
Egyes mérések szerint a Fidesz után a Jobbik a második legtámogatottabb párt. Jobbik nélkül lehet kormányt váltani?
Én azt hiszem, hogy politikai tekintetben lehet, matematikailag persze ez könnyű lenne cáfolni, mert most úgy néz ki, hogy áll a zászló, hát nem a Jobbiknak, hanem a Fidesznek. Minden erő nála van, a választási rendszer őt támogatja, ott a pénz, ott a média, ott van minden. De látott az ember a világban olyan politikai fordulatokat, amikor a külső és belső körülmények úgy módosulnak, hogy hirtelen megroppan egy addig nagyon magabiztos politikai erő, egészen azért, mert nem jól csinálja, mert nem jó irányba viszi az országot, és valahol az emberek türelme elfogy. Én Magyarországon ma azt látom, hogy ennek a közelében járunk, tehát miközben a Fidesznek van egy stabil szavazó bázisa, bár úgy tűnik, hogy azért az is fogyatkozott. Van egy terjedő elégedetlenség, ami még nem tudatosul teljesen, de bizonyos területeken már nagyon teri van az emberek hócipője, ugye ezek a jól ismert egészségügy, oktatás, hasonló dolgok, de más ügyekben is, vagy a fiatalok elvándorlása, tehát egyszer kicsordul a pohár, és akkor azt mondják, hogy na most elég, most valami változás kellene.
És ez erre... most lesz 2018-ban ön szerint?
2018-ban ez megkezdődhet. Tehát megkezdődhet azzal, hogy megroppan ez a nagyon magabiztos és öntelt hatalom, ha azt látja, hogy a szavazó polgárok megmozdulnak, és kifejezik a nem tetszésüket valamilyen módon. De 18-ban nem ér véget a világ, nem sokára lesznek önkormányzati választások.
Jövőre.
Igen, aztán európai parlamenti választások, szintén jövőre. Úgyhogy a folyamat folytatódhat, és ugye a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.
Professzor úr, ez a választás, vagy válaszunk 2018 csoport, ez ön szerint hogyan hathat a baloldali választóközönségre? Ön is, vagy az előbb is beszéltünk arról, hogy rengeteg párt van. Nem zavarhatja őket ez egy kicsit össze?
Hát a baloldali választóközönség elgondolkodhat azon, hogy jobboldali politikusok szót emelnek, és ez nem egyik vagy másik oldalra akar hatni, ez az összefogás, ez a csapat.
Csak kérdés az, bocsásson meg, hogy ez az értelmiségi szint mennyire tud a mélységekbe lehatolni?
Hát nézze, a politikában megfordult emberek, tényleg úgy tűnik első látásra, hogy ezek ilyen okos emberek, ilyen értelmiségiek, de azért hozzá lehet tenni azt is, hogy mindenki volt már a csatatéren, mindenki küzdött már kormányzati szerepben, és hát nagy élvezet azt látni, hogy miként tudnak együttműködni. Én hallottam olyan cinikus megjegyzéseket valamelyik programban, hogy hát megnézném én azt, hogy tudnak ők közösen egyeztetni mondjuk egy gazdaságpolitikai témáról. Hát üzenem, hogy tudnak. Tudnak, mert van olyan pont, ahol a felelősség súlya, az ország érdeke és a stratégiai szintű gondolkodás igenis összehozza azokat az embereket, akik korábban esetleg a parlament két oldalán szembeültek egymással, és egymással vitatkoztak. Tehát van olyan együttműködés. Én ezeknél az embereknél inkább azt emelném ki, hogy már kormányoztak, és ebből nagyon sok, és ebben a felállásban, ami példátlan egyébként a magyar politikában, nagyon sokféle tapasztalat összegeződik, és színesíti egymást, és ösztönzi egymást. Szeretnénk megfogalmazni olyan nemzeti célokat, amelyek megfelelnek a legtöbb párt programjának, megvannak bennük, de érthető módon ki kéne emelni, és azt szeretnénk, hogyha ezek az üzenetek megfelelő technikával, a legmodernebb eszközökkel, Facebookon keresztül, mindenen keresztül, eljutnának a választópolgárig. És a választópolgár elgondolkodná
ezeket. Megint visszatértünk az alapkérdéshez. Ugye van önöknek 8 pontja, amire most az előbb is utalt, és előbb is említette azt, hogy nem a pártok előtt állnak, nem a pártok mögött állnak. Akkor mit akarnak csinálni? Tanácsot adni nekik? Vagy a pártok sorakozzanak fel önök mögött? Vagy mit szeretnének?
Nem csak a pártokból áll a világ. Tehát ma
de
van
rájuk
egy...
szavaznak az ő listájukra, meg az ő képviselőjelöltjükre a választópolgárok.
Így van, de akik szavaznak, azok a választópolgárok. Tehát mi a választások legfontosabb szereplőinek nem a pártokat tekintjük, amint ez ma a médián keresztül vonul, és mindenki a pártokat nyüstöli, hogy ők állítsanak jelöltet. Persze, hogy ez is kell hozzá, de az igazi szereplője a választásnak a választópolgár. Tehát a választópolgárt kell fölébreszteni, ezt akarjuk. Rendkívül érdekes, ugye mi úgy kezdtük, hogy előbb a politikai üzenet, és utána jön a technika.
Bocsásson meg, ezek az ellenzéki pártok eddig nem ébresztették fel ön szerint a választópolgárokat?
Nem kellőképpen, illetve önmagukkal foglalkoztak, a versenytársaikkal foglalkoztak, választástechnikai kérdésekkel
mert
foglalkoztak.
Választást kell nyerni.
Mert választást kell nyerni, de valahogy, mintha a programok a háttérbe szorultak volna. Erre mondtam azt, hogy minél kisebb párt, minél kisebb esélye van arra, hogy egyáltalán bekerüljön a parlamentbe, annál szebb programot készítettek, élvezett olvasni.
Ezeknek de van programja?
Mini pártokat. Nekünk közös nemzeti célok szintjén, ugye ön is említette a 8 pontot. A 8 pont egy olyan üzenet, hogy ez mutatja a változás irányát. Tehát az, hogy álljon helyre a verseny a gazdaságban. Ne egy maroknyi oligarcha vigye el a közbeszerzések túlnyomó részét. Kapjon a magyar vállalkozás igazi esélyt. Álljon helyre a verseny a politikában. Hát a politikában gyászosan hiányzik a verseny, leginkább a kétfordulós választás. Egy olyan országban, ahol 5% a parlamentbe jutási küszöb, ott nagyon kell a kétforduló, mert különben nem lehet úgy neki futni a választásnak, hogy egyetlen dobása van a választónak, és amíg hozzáteszem, hogy és ahol a pártstruktúra még nem jegecesedett ki, hanem még mindig alakul, tehát még mindig vannak újabb pártok, vagy eltűnő pártok.
De 28 évvel a rendszerváltás után azért valami megszilárdult már itt is, nem?
Nem. Nem, épp ez az érdekes, mi azt gondoltuk, én magam is tükörben néztem, és azt mondom, hogy egyes vitákon 89-90 táján azt mondtuk, hogy 3 parlamenti ciklus után itt olyan szép, szilárd parlamenti struktúra lesz, hogy azzal 100 évig el tudunk élni. És meg kell cáfolni önmagamat, mert éppen akkor kezdtek el hasadozni, szinte minden párt meghasadt nyíltan vagy belülről, eltűntek. Hol van a két nagy rendszerváltó párt, az MDF és az SDS?
De ezt elmondhatjuk Németországban is, meg Franciaországban
nem
is.
Mondhatjuk.
Tehát az egész Európai Unió
nem mondhatjuk el. Itt ezzel vitatkozom.
Németországban speciál nem, de Franciaországban igen.
Franciaországban ott följött középen szökőkútként ugye a Macron-féle új formáció, de attól még a régi pártok is ott vannak.
Tehát azért Hollandiát is akkor.
Van bizonyos mozgás a palettán, de ugyanakkor vannak nagyon mély történelmi tradíciók, tehát 19. századig visszanyúló politikai formációk ma is élnek, ugye ezeken először a zöldek ütöttek részt, és utána más mozgalmak, de Magyarországra visszatérve nálunk nagyon mozgékony.
Akkor mondom egy másik példát, Lengyelország. Igen. Ott kihaltak a baloldali pártok szinte.
Lengyelország helyzete egy kicsit hasonlít a miénkhez, tehát ott sem volt demokratikus múlt, nincs demokratikus gyakorlat, és van egy új szituáció, az új szituációban új politikai erők feljönnek. Nagyon érdekes, hogy nálunk ugye az MDF-SDS egy generációs pártnak bizonyult, nem volt fiatal utánpótlása. Az a nemzedék eltávozott, és nincs újabb, a fiatalok új pártokat hoznak létre. Létrejön egy LMP, aztán létrejön egy Momentum, és egyebek. Tehát ebben a helyzetben onnan indultunk el, hogy nagyon kellene egy első forduló, ahol a pártok is szembenéznek a valódi támogatottságokkal, mert a közvéleménykutatás soha nem a valóságot mutatja, hanem annak valamilyen torzképét, és a választók is kipróbálják a preferenciáikat, hogy ha erre szavazok, akkor az mit vinne, és akkor jön az igazi második forduló, amikor dönthetek. Tehát a legnagyobb galátság, amit ebben a választási törvényben a Fidesz művelt, az, hogy kihúzta. Tulajdonképpen az első fordulót húzta ki, és rögtön neki kell futni a második fordulónak. Ugye ez nagyon a legnagyobb nyertesnek kedvez, mert töredék és maradék szavazatok mind oda csatornázódnak át, és kicsit sötétben választanak.
Ön szerint 2018-ban a választási rendszer az akadálya a kormányváltásnak?
Az egyik akadálya valóban, tehát ezzel így egyetértek.
A Fidesznek akkora a támogatottsága, mint összes, több nagyobb a támogatottsága, mint az összes ellenzéki pártnak együtt.
Így van. A másik akadálya az, hogy egy viszonylag rossz kormányzással és nemzetközi elszigeteltség közepette ilyen támogatottságot lehet elérni otthon. Ez egy nagyon érdekes politikai jelenség.
Jók a gazdasági mutatók, érvelnek a kormány oldalon.
Részben igazuk van, mert bizonyos makrogazdasági mutatókra nagyon vigyáztak. Ugye Varga Mihály okosan vigyázott a költségvetési hiányra. Ezen kívül fönnülünk egy szekéren, és hát amit nem szoktak hozzátenni, de nagyon igaz, része vagyunk a nyugati jóléti övezetnek. Fölültünk az EU szekerére.
De azért 2010 előtt nem voltunk annak. 2008-9-ben a válság bugyraiban voltunk.
Mert vitt magával a világgazdasági válság. Tehát azért nagyon sodor minket.
Minket elsőként sodort majdnem el.
Nem hiszem, hogy elsőként.
Elsőként azért kaptunk IMF segélyt.
Sokan sodródtak még arra felé. Tehát a külső tényezők is nagyon fontosak, de éppen a külső tényezőknél látszik az, amit megint a kormány nem szeret beismerni, hogy ezzel a lendülettel, ami most a nyugat-európai gazdaságban mutatkozik, a legrosszabbul Magyarország él. És a románok húznak el mellettünk, a szlovákok húznak el mellettünk. Tehát ha a számokat összerakjuk, és az egész régiót nézzük, mindenki jobban kapaszkodik, mint a magyar gazdaság. Tehát viszonylag jó, de tulajdonképpen a többiekhez mérten sajnos nem a legjobb.
Említette a 8 pontot, mindjárt vége az első résznek. Emögött lesz tartalom, vagy csak célkitűzések?
Ez megadja az irányt, és megadja a legfőbb témákat, és mindegyiket kibontjuk. Nemzeti célokat szeretnénk megfogalmazni, olyan nemzeti célokat, amelyeket minél több párt magáénak tud vallani, és ami segít abban, hogy a választók pártok között jó lelkiismerettel tudjanak választani, hogyha ezeket a nemzeti célokat magukévá teszik.
De akkor önök igazítják el a választókat, vagy a pártokat akarják?
Mi mind a kettőhöz beszélünk, de elsősorban a választóhoz.
Önök árnyék kormány, erre a választ a következő részbe kérem majd. Balázs
nem
Péter.
Vagyunk árnyék kormány, de ki fogom fejteni.
Balázs Péter volt külügyminiszter, uniós biztos, egyetemi tanár az Inforádió Arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.